Indiában van egy település, ahol az Oberoi Udai Villa szálloda található, amit csak a házasság palotájaként emlegetnek. Hát az biztos, hogy itt összeházasodni felejthetetlen élmény. A Rajasthani Maharaja korábbi palotájáról beszélünk, és tényleg itt az indiai Mewar korszaknak a jegyeit viseli az épület magán. Plusz itt van még egy gyönyörű tó, amire csodálatos kilátás nyílik. Hát persze igazából fantasztikus önmagában minden egyes kialakítása a különböző szobáknak. Kupolával díszített tornyokat képzeljenek még el, csipkedíszítés, erőszerű főbejárat, gyönyörű sétányokat. Mint meséltem már önöknek, az indiai paloták jelentős része a szálloda és múzeum, és gyakori az, hogy a korábbi uralkodó családja üzemelteti ezeket. Itt is így van ez egyébként, és különösen érdekes, hogy itt az eredeti lakosztály neveket is meghagyták, amit egykor a Maharadzsának volt a lakosztálya, ilyen például a Kohinor lakosztály. Ugye a gyémánt nevéből tudjuk mi, hogy mi ez, és mit jelképez tulajdonképpen. Aztán itt van az esküvői lakosztály, ahol a Maharadzsa egykoron, amikor megnősült, utána eltöltötte a nász éjszakát. Ma már, hogy mit teszünk, az a vendég dolga, de kézi festésű falfreskókban lehet gyönyörködni, és ide is behozzák azokat a csemegéket, amelyeket a vendég kíván az esküvőről, és ételkülönlegességek sokasságát fogyaszthatjuk. Hogy milyen egy házasságkötés Indiában? Nos, volt szerencsém részt venni egy ilyenen, és gyakorlatilag az utcáról hívtak be, ugyanis itt akármilyen szegények sokan, az esküvő az akkora esemény, hogy gyakorlatilag bal szerencsét hoz, hogyha valakit elküldünk az esküvőről, tehát gyakorlatilag mindenki összesereglik, amerre a szemellát mindenki jön az esküvőre, hogy ingyen egyen igyon, amennyit csak bír, és a vőlegénynek és a mennyasszonynak persze szerencsét kell kívánni, de én ezt mondjuk szívből tettem. A szűk családi körben tartott esküvő az bal szerencsét jelent szintén Indiában, úgyhogy a rokonokat is meghívják, az ismerősöket, a barátokat, az üzletfeleket, a szomszédokat és mindenkit, aki csak eszébe jut a családnak, és mondom, nem is küldik el, hogyha valaki oda látogat. Ezért a koldusokat nem engedik persze a mulatság közelébe, de adnak nekik alamizsnát, úgyhogy nekik is egy jó nap ez az esküvő. Hozzáteszem, azért a másik oldal, mielőtt azt gondolnák, hogy hát mekkora bulit megnősülni vagy férjhez menni, hogy láttam olyat, hogy a leendő feleséget hirdetéssel keresték gyakorlatilag, tehát megfelelő presztízsű és jövedelmű úriember keresi a világos bőrű és komoly hozománya rendelkező feleségét. Hát ilyet fel lehet itt adni, vagy fel lehetett. Fura. Minden esetre, hiszen azért Európában vagy az USA-ban nem gondolom, hogy akár egy ilyen hirdetést befogadnának a különböző lapok. Természetesen a szállóban európai, amerikai, bármilyen nációbeli vendégek megesküdhetnek, és hogyha a helyi szokások szerint szeretnék ezt tenni, akkor jár a zenekar és a tánc csoport. Ha pedig, mint említettem, valaki hivatlanul szeretne részt venni a lakszín, akkor a külföldi vendégre is vonatkozik, hogy nem illik visszautasítani. Érdekes egyébként, hogy bár egy csodapalotában vagyunk, itt Udaipurban, de óriási az ellentét a palota belső világa és a város lakóinak élete között, ezt itt tapasztalni megrázó. Tehát bent vagyunk egy csilivili palotában, tényleg mesebeli minden, gyönyörű, szuper luxus, aztán körülbelül 20 méterrel arrébb, amint elhagytuk a bejáratot, megrohannak a koldusok, sokan kéregetnek, van amelyik leprás, mutatja az ujját, hogy úristen, milyen szörnyű, és hát lehet, hogy leesik majd. Úgyhogy persze próbálnak segíteni a rászorulókon a turisták, de gyakorlatilag úgy működik a dolog, hogy a szállóvendégek szeparáltan közlekednek, és ott rögtön beszállnak egy autóba, és akkor így mennek a kis kocsival, de az, hogy sétáljunk egy jót, hát azért a helyiek sokszor nem javasolják. És azt sem javasolják egyébként, hogy túlságosan sok pénzt adjunk a koldusoknak, mert azoknak nem kell koldulniuk, vagy nem akarnak koldulni, ez persze nyilván emberfüggő, hogy ki az, aki rászorul, és ki az, aki pedig valójában megélhetésként használja. Nos, azt mondják, hogy munkahelyet koldulásra biztat, hogyha valaki a szállodák környékén sok pénzt kap, és nem megy el emiatt dolgozni, mert ebből jobban megél. Most nem kívánom ezt megítélni, hiszen nyilván az indiaiak is komoly társadalmi problémaként kezelik és próbálják megoldani, de ez a kép is hozzátartozik a dologhoz, nem csak a csodahotel Csili-Vili bejárata, az egzotikus ország mindennapjaiban azért ez is jelen van. A legtöbb turista Indiában a Taj Mahalhoz látogat el, ami a világ leghíresebb és leglenyűgözőbb síremléke, amelyet a mogul uralkodó építetett szeretett felesége Mumtaz Mahal emlékére. Fehér márvány mauzóleumot képzeljenek el, de hát biztos vagyok benne, hogy a hallgatók többsége már fotón, fényképen legalább látta, talán élőben is, vagy filmet látott esetleg róla, és tény és való, hogy ez rendkívül szép épület, a világ 7 új csodája közé is választották, persze ilyen listát is sokan csináltak már. 2,5-3 millió látogató keresi fel évente, ez India legfontosabb turista nevezetessége. Persze emiatt fel is került a 100 legveszélyeztetettebb látnivaló közé, mert hogy gyakorta előfordul, hogy a turisták azért emléket is szeretnének vinni. Volt már olyan, hogy az oldalából egy kis darabot így lefeszegettek, hát rengeteg rémtörténetet mesélgetnek. De nézzük azt, hogy miért is oly nagy csoda. Hát elképesztő, hogy a mogul építészet kimagasló példája lényegében az iszlám, a persa, az ottomán török és az indiai építészet stílusjegyeit egyszerre egyesíti, és tényleg mesebeli lesz. A történet egyébként az, hogy Mumtaz Mahal, a szeretett felesége, Jahan Shah, gyönyörű felesége lényegében meghalt, mégpedig azért, mert a 14. gyermeket várta 40 évesen, és a születésekor 30 órás vajudást követően elvérzett. Halála iszonyatosan megrendítette nagy szerelmét, és hát a férfi vigasztalhatatlan lett. Az udvar 2 évig gyászba borult, minden mulatságot betiltottak szerdán, mert hogy szerdán halt meg az asszony, és az uralkodó 2 teljes évig nem hallgatott zenét, nem viselt drága szép ruhákat, nem viselt ékszereket, és nem használt parfümöt sem. És fekete hajjal, azért relatíve fiatal emberként vonult vissza, és amikor ismét megjelent a népe előtt, akkor már hófehér volt a haja, a háta görnyet, arca nyúzott, és szemüvegre volt szüksége. Ekkor úgy döntött Shah Jahan, hogy gyönyörű épülettel emlékezik meg szeretett nejéről, olyan gyönyörűvel, amelyet még soha nem építettek azelőtt. A császárnőt kihantolták a nyughelyéről, és Agrába szállították földi maradványait, ahol a Yamuna folyópartján temették el, amíg a Taj Mahal el nem készül, és összegyűjtötte aztán az uralkodó a birodalom leghíresebb mérnökeit, szakmunkásait, majd a makranai kőbányából hófehér márványokat hozatott, 6 tonnás, gyönyörűen kiválogatott óriási tömböket hozattak, és hát itt ugye nincs olyan rejtély, mint a piramisoknál, mert hogy pontosan tudjuk, hogy 20 ökör vontatott egy kocsit, és azon volt rajta egy ilyen óriási márványtömb. A Taj Mahal felépült, de a Shahot a fia megfosztotta trónjától, egyetlen kívánságát teljesítette, hogy nem ölte meg, és börtönben kellett letöltenie a hátralévő 9 évet még életéből a vörös erődben, de olyan cellát kapott, hogy olyan helyen kellett raboskodnia, ahonnan rá lehetett látni a Taj Mahalra, és 9 évig itt volt egyfajta házi őrizetben, majd fia uralkodott már ez idő alatt. Úgyhogy nagyon romantikus történet, és tényleg hát mesebeli, és maga a palota is mesebeli, a fantasztikus oszlopaival, a gyönyörű kupoláival, a fehér jellegzetes formáival. A háborúkban érdekes, hogy a Taj Mahal kupoláját többször is fával beburkolták azért, hogy az ellenséges repülőket megtévezték, nehogy véletlenül valaki lerombolja. Komoly szakirodalma van magának az építkezésnek is. Jöttek kőfaragók Belucsisztánból, intarzia készítők Dél-Indiából, szobrászok Bukharából, kaligráfusok Persiából, és a többi, és a többi, és 20 000 ember dolgozott folyamatosan itt azért, hogy elkészüljön az elképesztő síremlék. Külön főkupola felelőst neveztek ki, és híres török építészek is dolgoztak azon, hogy minden rendben legyen, de külön hozattak egy lahori mestert, hogy a tömör aranytárgyak öntését vezényelje. A mauzóleum a kert közepén helyezkedett el, és maga a kert is tényleg pazar. A Taj Mahal belsejét pedig álomszerű növényi ornamentikai díszek tényleg csodás mesterművé varázsolják belülről is. Hölgyeim és uraim, az elmúlt mintegy egy órában Indiáról volt szó a Világszámban, itt az Inforádióban. Még talán így a végére pár érdekesség. Amikor mondjuk a Világszámot elkezdtük, akkor még itt az Inforádióban 2000 novemberében szó volt a világ legnépesebb országairól, és akkor még arról meséltem önöknek, hogy hát Kína, meg hogy 1 milliárd fő, úristen, mit jelent. Nos, hát ma már a kínaiak viszonylag sikerrel kezelték ezt a problémát, míg Indiában a korábbi mintegy 7-800 millióról gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan 1 milliárd 400 millióra nőtt a lakosság száma. Tehát nem, hogy 1 milliárd indiai van, hanem gyakorlatilag 300-400 millió ember született pluszban, és hihetetlenül gyors az itteni lakosság növekedés, ami egyben a legfontosabb problémák egyike is, hiszen olyan mértékű a túlnépesedés, hogy egyszerűen képtelenek az adott települések ennyi embert eltartani. Emiatt rengeteg a szegény, nagyon sok az alultáplált, sokan nem tudnak írni vagy olvasni. De hát ott van a másik oldal is, mégpedig az, hogy gyakorlatilag a világ 5. legnagyobb gazdaságává erősödött India, és azt mondják, hogy a világ legnagyobb gazdaságává válhat 2050-re. Hát persze a jövőben sok minden megtörténhet, az kétségtelen, de az is biztos, hogy Indiában meseszép szállodákat találunk, hihetetlenül fejlődő iparágakat, a világ legtöbb filmjét gyártó óriási filmstúdiókat, tényleg nagyon komoly atomhatalom, tehát komoly katonai erőt is képvisel India, és nagyon-nagyon sokat fejlődött sok területen. A turisták ebből azt látják, hogy még jobbak a szállodák, még több luxus éttermet tudnak felkeresni. Hogyha valaki teljesen szeparáltan akarja élvezni Indiát, és azt mondja, hogy nem megy ki az utcára, de azt is meg lehet tenni. Ha valaki azt mondja, hogy már pedig én ennek a misztikus, kulturális jellegét szeretem az egész Indiának, akkor pedig azt is. Van olyan ismerősöm, aki táborokba járt Indiába, és gyakorlatilag az itteni vallási bölcsőt kutatta. Volt egy megint másik ismerősöm, aki jógatáborokba érkezett Indiába, megint másik, aki a Gangesben fürdött és spirituális utazást tett. Az kétségtelen, hogy sokféle módon felkereshetjük Indiát, de valamelyiket azért érdemes kiválasztani, ha tehetik. Hölgyeim és uraim, Karai Bendegúz kollégám nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Kis Robert Richárdot, a műsorvezetőt hallották. Viszont hallásra!